Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Egy kicsit az Eszter folytatása is vagyok, csak egy kicsit más szempontból. Egy magyar forgalmazó szempontjából, aki egy kicsit kisebb, mint a Eszter által képviselt cég, és természetesen nem előadást szeretnék tartani a cégünkről és reklám szlogenokat mondani, hanem a konferencia inspiráció és innováció hívószavaihoz csatlakozva elmondani, hogy nekem, mint forgalmazónak milyen gondjaim, gondolataim vannak, esetleg a könyvtárosok ehhez tudnak-e csatlakozni, adott esetben segíteni, hogy információkhoz jussak olyan kérdésekbe, amik engem foglalkoztatnak. Hát először azt szeretném elmondani, hogy én 22 évig voltam a Pannon Egyetem gazdasági vezetője, közbeszerzés és vagyongazdálkodás területén, tehát közgazdász vagyok, és nagyon sok könyvtárral kapcsolatos közbeszerzési eljárást bonyolítottam le 95-től az egyetem számára, és emellett működtettük ezt a Interacta Kft-t, mert hogy volt rá igény, hogy szabad így mondani, a fölös kapacitásunkat erre fordítottuk, vagy a megszerzett ismereteinket, és 2-3 kolléganő fő állásba foglalkozott ezzel, hát én meg nem voltam elég bátor, hogy ott hagyjam az egyetemet, de azért belefolytam ebbe a munkába. Egyrészt szeretném meglobogtatni a magyar zászlót, ugyanis mi 100%-ban magyar cég vagyunk, az egyetem 4 munkatársa alapította anno 16 évvel ezelőtt. Ilyen szlogenekben mutatom csak be a cégünket egyetlen dia erejéig, mert utána másról szeretnék beszélni. Tehát mindazokkal a nagy kiadókkal és forgalmazókkal kapcsolatban állunk, akivel a nagyok is, csak hát mi mindent egy kicsit kisebbe csinálunk, de rendelkezünk a 16 éves tapasztalatokkal, ami nem kevés idő, én azt gondolom. És amit nagyon fontosnak tartok, hogy mi elkötelezettek vagyunk a könyvtár ügybe, annak idején is az egyetemen is nagyon szerettem a könyvtárosokkal együtt dolgozni, és sok mindent tudok tőlük, róluk, ami úgy egyébként egy forgalmazónak talán nem állna ismeretként a rendelkezésre. Egy nagyon kis vállalkozás vagyunk, de azért figyelemre méltónak tartom, hogy 16 éve talpon ebbe a vészzivataros időbe, és már nagyon sokan elhullottak, sőt folyamatosan hullanak a kis vállalkozók közül, és elgondolkodtam azon is, hogy hát 3 munkatárs, meg kis vállalkozás, de ha visszagondolok a 16 évre, hogy az államháztartás javára mi mennyi járulékot, személyi jövedelemadót és egyebeket fizettünk be, akkor bizony ilyen 100 milliós nagyságrend környékén van, tehát azt gondolom, hogy igaz az, hogy a kisvállalkozások fontosak. Erről én többet nem szeretnék mondani, hát már mondanám, hogy jöjjenek a standunkat meglátogatni, de vége van ennek a vándorgyűlésnek. Inkább azt mondom, hogy a weblapunkon nézzenek meg bennünket, ettől lényegesen több információt is találnak, aki még nem tette volna. Nagyon sokan ismerős arcok itt, remélem, hogy többen pedig később is ismerősök lesznek. Az előadásom lényegét itt a konferencia hívó szavaihoz próbáltam kapcsolni, és hát miről is tudnék beszélni, inspirációkat adni saját magam számára is, illetve hát az önök számára, amivel foglalkozunk igazából, a kiadványok, az információ hordozókkal. Ezek ugye a legfejlettebb formája, ezek az online adatbázisok a multisite felhasználóknak, ezen belül egy kiemelt szerepet tölt be az ELSZ, amiről a reggeli órákban egy nagyon érdekes előadást hallhattunk, és aztán jönnek a nyomtatott folyóiratok, nyomtatott és online e-folyóiratok, nyomtatott e-könyvek, fizikai adathordozók, szóval mindaz, ami a könyvtárak részére információt hordoz. És elgondolkodtam rajta, hogy ha milyen picik vagyunk, akkor vajon mekkora a magyar piac? Próbáltam volna információkat szerezni, hogy ezekre a kiadványokra mekkora a magyar piac. Hát miből tudok kiindulni? A tudományos élet számaiból, amit egy kicsit ilyen hosszabb távú tendenciával próbáltam meg megkeresni, és egy KSH adatbázis alapján a 2090 és a 2010 közötti tendenciákat igyekeztem összehasonlítani, amik természetesen a kiadványok piacára az én véleményem szerint kihat. Azt látjuk, hogy a kutatófejlesztő helyek száma a 20 év alatt ugye szépen megnőtt, hogy most ez a szétaprózottságot jelenti-e, vagy pedig ennek így kellett lenni, hogy több kis kutatóhelynek kell lenni, és az úgy az eredményesebb, hát erre én nem tudok választ adni, de nyilván, akik ezzel foglalkoznak, kicsit jobban. Azonban a létszámadatban azt látom, hogy jó néhány kutató eltűnt a rendszerből, ugye az 59, majdnem 60 ezresből 54 ezerre csökkent 90-től 2010-ig a kutatásba foglalkoztatottak része. Keresem, hogy hol van az én piacom, hát nyilván ott azok olvassák azokat, amiket én szeretek, vagy szeretnék eladni, meg a kutatófejlesztőhely is azért van, hogy ő vegye meg ugye a kiadványokat. A statisztika mutatja azt is, hogy a kutatófejlesztő helyek között az átalakulás hova lépett, a kutatóintézetek száma megnőtt, ha megnézzük a létszámot, akkor viszont 20 ezerről 10 ezerre csökkent a kutatói alkalmazotti létszám. Az egyetemi felsőoktatásban lényegesen növekedett a kutatófejlesztő helyek száma, a létszám azonban nem annyira szignifikánsan, és itt ez a vállalkozói széra, ahol megint egy ilyen dinamikus növekedés volt a kutatóférőhelyek száma, illetve fejlesztőhelyek számába, ugyanakkor a létszám az nem túl sokkal növekedett, tehát látjuk, hogy honnan vesztek el, ha szabad így mondani, a kutatók. Ez a kutatói létszám vajon mennyi publikációt eredményezett? Ugye a statisztika a könyvek, könyvfejezetek és a cikkeket különbözteti meg. Azt látjuk, hogy igazából a lecsökkent létszám az továbbra is hozta a formáját, és rengeteg publikáció jelent meg. Ha megnézzük az idegen nyelvűt, akkor meg még inkább szignifikáns a növekedés, tehát a kisebb létszám, mintha hatékonyabb lenne a publikációk számát illetően. Persze ez mind csak szám, és a minőség meg a mélység az mindenhonnan hiányzik. Nyilván minden szakma tudja a maga adatait. Megnéztem, hogy milyen a Kápuszef ráfordításoknak az értéke. Hát ugye ezek nominális adatok, amik nem igazán mondanak semmit, nőttek, rendkívüli mértékben nőttek, ugye csak hogy közben a valós piaci értéke ennek mennyi, azt nem nagyon tudjuk. Viszont a ráfordításokból levettem a beruházásokra fordított hányadot, és azt mondtam, hogy ez a működési költségekre fordítható hányad. Ebbe van valahol benne az én folyóirataimnak, adatbázisaimnak, eladandó dolgaimnak az értéke is. Jó lenne onnan kibontani, hogy tudnám, hogy mennyi az országosan erre fordított dolog, és ebből mennyi vagyok én. Úgy nagyjából tudom, persze, hogy akármennyi is, ahhoz képest egy pötty, de hát mégis én azért szeretnék létezni, tehát valami többet erről tudni. Ezek voltak a ráfordítások, és úgy gondoltam, hogy a ráfordításoknak a forrás szerkezete még izgalmas lehet, hiszen nem mindegy, ugye itt látjuk, hogy ez a 310 millió, meg ez a 310 millió az ugyanaz, tehát a forrás összetétel most már nem a költségekre, hanem a teljes tudományos kutatás ráfordításaira. Itt 90-es adatot nem találtam, hanem 2000-es adattal manipuláltam, és azt látom, hogy a vállalkozások, most inkább érdekes a két kivastagított oszlopot nézni, hogy a finanszírozásban nagyon jelentős részbe részt vesznek a vállalkozások, tehát ezen a területen lehetnek fehér foltok, ugye? A központi költségvetés még mindig jelentős hányaddal vesz részt a K plusz F ráfordítások finanszírozásába, és ami engem nagyon meglepett, ez az egyéb hazai, meg a külföldi. Tehát azt gondoltam én, hogy itt már 90-től 2010-ig egy akkora hatalmas boom van itt az Unió, meg egyebek. Kicsit elszontyolottam, ha szabad így mondani, ennek a 38 milliárdnak a láttán, miután ebbe beruházási pénz is van, meg bér, meg járulékok, meg minden kutyafüle, tehát nem látom azt a nagyon nagy hányadot, amire én vágytam volna.
5 perc van,
nagyon jó, akkor mindjárt. Itt néhány további számot vetítettem a föllelt adatokból, és néztem, hogy milyen tendenc, tehát ezek inkább kérdések, és mindenkinek a számára is kérdések. Magamra számára azt kérdeztem, hogy bezárjunk, ne zárjunk, ezt minden évben megkérdezem, aztán minden évben valahogy átlendülünk rajta. Tehát rengeteg vevő, rengeteg olvasó, és valószínűleg, hogy a piaci szegmens az nagyobb a látens igények miatt és a finanszírozási problémák miatt, tehát telített piacról nem beszélhetünk. Azt gondolom, hogy az Interaktának ilyen kis piaci résekre kell törekedni, és ott megpróbálni piacot találni. Az interneten nagyon hézagosak az információk erre a területre, főleg ugye értékadatokat nem találtam. A könyvpiacról találtam eléggé drámai és drasztikus adatokat, a folyóirat piacról nem találtam, kivéve az ELSZ-szel kapcsolatos információkat, ami ugye az interneten megtalálható. Milyen egyértelmű tendenciák látszódnak, hogy a digitalizált igény nő, a nyomtatott csökken, és állítom, hogy a kettő kombinációja nem jár túl nagy költségnövekedéssel. Mi befolyásolja az árakat? A kiadói árak, az árfolyamok, ugye Magyarországon ez nagyon nehéz, és az áfa. Itt a Svetsz honlapjáról sikerült a 2011, minden évben ott van, 12-es átlagos árváltozásokat letöltenem, illetve hát tudományszakáganként, illetve országonként látjuk, hogy melyik országban és melyik szakágban mennyire növekednek az árak. Én próbáltam egy átlag folyóiratot, hogy azt mondjam, hogy átlag folyóirat, árakba összehasonlítani a print és a hozzájáró online access-szel, illetve az e-only vonatkozásába 2008-tól. Mindig az előző év november 15-én érvényes árfolyammal szoroztam be ezt a kiadói árat, mert ugye optimálisan akkor kellene előfizetnünk a folyóiratot. És azt látjuk, hogy az árfolyam ugye 2054-2068, aztán ide szépen úgy emelkedgetett, de az elmúlt évben abszolút megbokrosodott. És azt látjuk belőle, hogy a online és a nyomtatott folyóirat között szinte a szállítási költség az eltérés, És a nyomtatotthoz is van valamiféle hozzáférés internetes úton. Sőt, ennek a folyóiratnak van egy nagy online-os változata is, ugyanígy print plusz nagy online, és így tovább. Hát, jó, a tények azok magukért beszélnek. Mi lesz a jövő évre? Ugye 2013-ra kéne satszolgatnunk. Hát látjuk, hogy a kiadói árat még csak meg tudom satszolni, de a valós forint árat már egyáltalán nem, mert amikor én ezt a táblázatot készítettem, akkor a forint éppen 287 ezer volt, 287,92 volt, tehát egy árcsökkenés következne be, hogyha a forint árfolyama így maradna, és azt hiszem, hogy boldogak lennénk mindannyian. Ez a táblázat a folyóirat árváltozását mutatja be, ugye egyrészt az évről évre történt, tehát a pirossal oda tettem, hogy ha 6%-ot satszolok, akkor még jól vagyok, a másik pedig a forintosat, amit látunk, hogy itt összesen 22%, forintba kifejezetten már 51%-kal kerültek többe, ugyanaz a folyóirat, tehát a forintos árváltozás lényegesen magasabb, mint az egyébkénti. Mi történik, ha áfával növelem én ezt a folyóiratot, ugye nem elég az árfolyam, akkor azt látjuk, hogy a print plusz online az 99 ezer, az e-online viszont 107, mert hogy itt 27%-os áfával kellett számolnom, tehát ebbe az esetbe az e-only ugye drágább, mint hogyha ugyanennek a változatát veszem meg print plusz online-ba. De ez... Tessék?
Ez elhangzott, igen.
Igen. Tehát mi van a nagy hálózatos változatban? Ugye, ami még sokkal egyszerűbb, vagy jobb, a 107-hez képest a 116 nem is egy akkora változás, vagy hogyha az online-os részt külön számlázzák, akkor ugye így is történik számlázás. A e-only a 128 lesz a jelenlegi áfa szabályok szerint, míg a print és ugyanennek a hozzáférése az hát kevesebb. Forint árfolyam változása, ez egy horror ide, amit ide sikerült kirajzolnom egyetlen év alatt, ugye hogyan alakult, hogy kinek mennyibe került a folyóirat, az is számít, hogy melyik napon éppen jött az az ihlet a gazdasági vezetésre, hogy fizetni fog, ugye? Vagy éppen nekünk az előleg alapján, hogy fizetünk. Sose tudjuk, hogy szabad-e még várni, vagy most már megint visszafelé megy. Szóval ez egy jó kis szórakozás. Amit én még szeretnék itt elmondani, igen, hogy a közbeszerzési törvényről elég kevés szó hangzik. Én csak így vázlatosan szeretném mondani, hogy vadonatúj a közbeszerzési törvényünk, ne cselekedjünk rutinból, mert más a törvényi megközelítése a közbeszerzéseknek, más az ajánlatkérőnek a szabadsága, meg a döntési felelőssége is nagyobb. A nemzeti eljárásrend egyszerűsödött, és a kisvállalkozókat deklaráltan is helyzetbe akarja hozni a KBT. Hát egyik, ami lényeges változás volt, hogy az alkalmassági feltételeket a közbeszerzés tárgyának mértékének a legfeljebb szükségességig szabad előírni. Nagyon sokszor láttam olyan kiírást, amikor olyan feltételeket szabnak, hogy véletlenül se egy kis vállalkozás ne férjen bele, nem biztos, hogy a szerződéshez kell. Amire szeretném fölhívni nagyon a figyelmet, hogy külön-külön kell számolni az árubeszerzést és a szolgáltatást. Az egyik áru, a másik szolgáltatás közbeszerzési törvény szempontjából nem kell egybeszámolni. Tehát ahány közbeszerzési tárgy van a törvényben, ugye 5, azokat mind külön-külön kell egybeszámolni. Itt a ÁFA is mutatja nekünk, hogy melyik az áru, meg melyik a szolgáltatás, és ennek az egybeszámítási szabálynak az egyszerűsítésére szeretném nagyon fölhívni a figyelmet. Kikerült a törvényből minden cicó-micó. 12 hónap, egy költségvetési év, azonos szállítói kör, ezek mind megszűntek. Kettő dolgot kell figyelembe venni az egybeszámításnál, hogy hasonló árúról vagy hasonló szolgáltatásról legyen szó, illetve a beszerzési igénynek egy időbe kell fölmerülni. A törvény ilyen szarkasztikus, hogy ki mit tekint egy időnek, meg mit tekint hasonlónak, a saját magára, az alkalmazóra bízza a törvény. És a deklarált cél az az, hogy ne legyenek olyan nagy projektek, lassúak, nehezen lebonyolíthatóak, hanem a közbeszerzési törvényt lehetőleg jobban tudjuk használni, mint eddig. Itt vannak az értékhatárok, ugye 8 millió alatt nem is kell, 8 és 54, ez természetesen tárgyakra és szolgáltatásokra vonatkozik. És a nemzeti eljárási renden belül szeretném megmutatni, hogy van egy nagyon rugalmas, egyszerű eljárás, amikor hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást lehet lebonyolítani. Egyetlen feltétele van, hogy 3 mikro, kis vagy középvállalkozást, vagy költségvetési szervet kell felhívni ajánlattételre. Minden egyéb esetben hirdetménnyel kell a közbeszerzést megvalósítani. Hát ez az, amire mi, mint Interaktív Kft. Szívesen jelentkezünk, hogyha az értékeket az új egybeszámítási szabályokkal lentebb lehet hozni, több nemzeti eljárást lehet, és a nemzetin belül pedig ezt az egyszerűsítettet, akkor úgy vélem, hogy nekünk talán lehetne ezen a területen piacunk, és hát jelentkezünk erre. Mit is... Egy másodperc, még egy poén is kész. A kisfiam. Szóval az unokám, aki 6 éves, nagyon szeretett volna vonaton utazni, és hát úgy intéztük a dolgokat, hogy a nyaralás után vonattal vittük haza a 4 éves húgával együtt, és amikor elment a kalauz, a cserkesfis lányka azt mondta, hogy jaj, de jó, ha hazamegyünk, akkor játszunk vonatost, és Latka, én leszek a kalauz néni, te meg a mozdonyvezető. Erre a gyerek elgondolkodott a maga szerény módján, és azt mondta, mama, én nem akarok mozdonyvezető lenni, én csak utas akartam lenni. Aztán én elgondolkodtam, hogy a gyerek ugye mindig igazat mond, vagy valahol az igazságot a mélyéből hozza, és erre gondoltam én az Interaktával kapcsolatban is, hogy nem akarunk piacvezetők lenni, mert nincsenek is hozzá meg a feltételeink, csak utasok szeretnénk lenni, és azt szeretnénk azért, hogy a vonatra föl tudjunk szállni, és együtt menjünk ezen a vonaton. Köszönöm szépen a figyelmet!